Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület teremtésvédelmi magazinját hallják. Én Nobilis Mário atya vagyok, és ezt a mai adást én fogom vezetni. Vannak hallgatóink, akik már régtől ismernek minket, hiszen ez a műsor nem egészen új. Annak idején utána néztem, 2010. szeptemberében, egészen pontosan 2010. szeptember 17-én este délután 5 órakor kezdődött. Akkor péntekenként jelentkezett ez az adás 55 perces hosszban. Aztán később az idők során változott az időpontja, a hossza is átkerült csütörtök estére, talán sokan onnan ismernek minket, onnan ismerik ezt a műsort. Rövidült az ideje is 40-35 percre. Idén viszont 2021-ben a Mária Rádió központi célkitűzése, hogy az egész évet valamiképp a Laudato Si enciklika jegyében, Ferenc pápának a felhívása jegyében a teremtett világ védelmének szentelje, és ennek kapcsán a műsorrendbe is beiktatták. Nem csak ezt a műsort, egy új időpontban, most szerdánként délután jelentkezünk, és 74 percben, hanem sok más műsort is, úgyhogy javaslom mindenkinek, hogyha kicsit is érdeklődik a fenntarthatóság, a teremtésvédelem, a környezetvédelem és hasonló témák iránt, akkor kísérje figyelemmel ezeket a műsorokat, havonta több alkalommal, sőt, havonta egy-egy tematikus nap keretében is. Ez a megújult műsorunk tehát most szerdánként jelentkezik, és úgy szeretnénk a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület tagjaival közösen szerkeszteni ezt a műsort, hogy különböző rovatokban hallhatnak különböző témákról majd havonta bennünket. Lesz egy olyan rovatunk, hogy mi történt mostanában, egy kis visszatekintés az előző időszakra. Lesz egy hónap témája, kicsit bővebben beszélgetünk valakivel, vagy beszélünk egy témáról. Lesz egy gyakorlati rovatunk, mit tehetünk mi a teremtett világ védelmében, a teremtés tudatos gondolkodás keretében, jegyében. Lesz egy áldott légy rovatunk, amiben Ferenc pápa Laudato Si enciklikáját igyekszünk majd részletesebben bemutatni, és végén egy naptár rovatban előre is szeretnénk tekinteni majd mindig, hogy segítsünk azt felfedezni, hogy a elkövetkezendő hetekben, napokban, hónapokban milyen olyan esemény, megmozdulás, program várható a teremtett világ védelmi jegyében, amire érdemes odafigyelni. Ezekből a rovatokból fog állni tehát a műsorunk, és akkor ma itt vannak velem ennek a műsornak a keretében Nemes Csaba, Zlinszky János, Réfi Júlia és Nemes Gábor. Ővelük fogunk itt most beszélgetni, illetve egy-egy rovatot majd ők fognak vezetni az előbb felsoroltak közül. Úgyhogy hát ez most tényleg egy ilyen közösségi alkalom, még talán ilyen nagyon közösségi módon nem is szerkesztette valóban a Naphimnusz Egyesület a korábban ezt a műsort, bár volt, amikor sokan beszélgettünk már, a jelenlévők mind megszólaltak már ebben a műsorban, van, aki vezette is közülük. Úgyhogy most akkor mindjárt kezdjük is az első rovatunkkal, ezzel a bizonyos visszatekintő rovattal, hogy mi történt mostanában, milyen olyan események történtek, jelenségekre visszatekinteni, vagy érdemes a figyelmünkkel oda fordulni kicsit, amelyek érintik a teremtett világ védelmének a kérdését. Ezt a rovatot, ezt az első alkalmat most Nemes Csaba vállalta, hogy vezeti, úgyhogy most akkor át is adom neki a szót. Kedves Csaba, hallott téged.
Köszönöm szépen, Nemes Csaba a mikrofonnál, dicsértessék a Jézus Krisztust, és akkor nekivágunk az első rovatnak. Mi történt az elmúlt időszakban? Ugye most jó hosszú időszakról beszélhetnénk, de azért néhány hetet szeretnék, néhány hét híreiből szeretnék hozni kettőt, egy hazait, és egy tulajdonképpen külföldi Európai Uniós, de hát azért hazánkat is erősen érintő ír kapcsán, vagy esemény kapcsán szeretnék beszélni a kedves rádió hallgatóknak. Az első érem, ami tavaly, tehát 2020. december 21-én került megrendezésre egy úgynevezett online konferencia, aminek a, vagy beszélgetés, aminek a címe az volt, hogy megtestesülés és a teremtésvédelem a 21. századi környezeti kihívások keresztény szemmel című beszélgetés volt. Ezt a tavaly áprilisban alakult Green Policy Center intézet hozta létre. Ez az új környezetpolitikával foglalkozó kutató, kis kutató intézet indított, útjára indított egy tanulmánysorozatot, amelynek a címe az, hogy a természet könyvének újranyitása. És ennek a tanulmánysorozatnak az egyik kisebb kötetét mutatták be december 21-én, amelynek a címe az volt, amit előbb beszéltem. Ebben a tanulmánysorozatban már több, 4 vagy 5 tanulmány is megjelent, többek között dr. Bartos Gábor, közgazdász, egyetemi adjunktusnak a Szép és a hasznos védelmében a természet megőrzésének konzervatív útja címe jelent meg tanulmánya, és egy gyönyörű tanulmány többek között, amit Domanicki Orsolya írt, a környezetvédelem, mint hazaszeretet. És az eddigi legutóbbi, amiről beszéltem, ez a bizonyos trendis védelmi kis tanulmány, amiben 3 eszéről hallottunk és olvashattunk. Ezt a 3 eszét 2 lelkész és 1 pap írta, mind a 3 valószínűleg ismerős a hallgatók számára is. Béres Tamás, evangélikus lelkész, egyetemi tanár, Kodácsi Tamás, református lelkész, programozó matematikus, a Károli Gáspár Egyetemen tanít, és Robolisz Márió, katolikus pap, teológus, a Szapiencia tanszék vezetője. Tollából kerültek ki ezek az eszék. Egymástól teljesen eltérő, de egymásba karoló területeket tártak föl, elemző alapkérdéseket fogalmaztak meg, és megpróbáltak a válaszokat keresni, és találtak is válaszokat, és természetesen tettek fel különböző további kérdéseket is. Béres Tamás az igazságosság, örök igazság és az inkarnáció című eszéjében a következőket írja a jövő emberéről. A jövőbe és a jövő továbbfejlesztett emberének alakításába való belefeledkezés ugyan kielégíti az ember extázis iránti vágyát, de a gondoskodó jelenlét megvalósulásának heideggeri igényével szemben ez nem a létezők iránt viselt felelős figyelmet jelenti, hanem az ember képmásának önmagánál is tökéletesebb kialakítására a létből kiálló egyediség létezők közé keverésének technikai projektjére irányul. Tehát Béres Tamás valami olyasmiről is írt, de máshol is írt, érdemes, hogy elolvasni ennek az intézetnek a honlapján, mert olvashatók ezek a tanulmányok, hogy egyre inkább megfeledkezünk arról, hogy nem az ember a mindenható, tehát nincs homo deus, mint ahogy sokan ezt állítják a világban, kitűnő kutatók is, meggondolkodók is. Nem mi vagyunk a mindenhatók, ugyanakkor teremtő munkatársnak el lettünk hívva, de úgy tűnik sokszor, hogy az a nagyszerű felkérés sem érdekli ma már az embert. Kodácsi Tamás, mint egy válaszoló az előbbiekre, kis eszéjében, aminek címe a megtestesülés a létezés gyökeréig, a mély inkarnáció, azt írja, hogy az elrontott világnak nem lehet megváltója az ember, és minden teremtésvédelmi akció és program egyik fő kritériuma, hogy képes-e az ember úgy cselekedni, hogy nem ő van a központban. Hozzátéve azt is, hogy a panteizmus kísértése a semmittevés és lemondás, amikor a teremtést Istennel azonosítva elfelejtjük azt, hogy a teremtett társteremtőként felelősségünk van ebben a világban. Tehát visszatér Kodácsi Tamás szintén erre a gondolatra. Nobilisz Márió, akit előbb hallgattunk, és még fogunk hallani is, a teremtésvédelmi tézis, a 3 teremtésvédelmi tézis a fogyasztói társadalomban krízis megélő embernek a megtestesülés kapcsán című írásában a valós megoldásokról és a jó akaratú cselekvés talán mondhatni ezt, erényetikai mozgatórugóiról ír többek között. Többek között ezt írja, hogy Jézus sem a keresztet kikerülve lett megváltóvá, hanem éppen azáltal úgy hozzá hűségesen a kereszténység sem az akadályok útból való eltakarításával kínál megoldásokat, hanem az azok közepette is bennünk működő jelenlét hirdetésével. Másrészt pedig rá is van számot vetve az ember bűntől sebzett, de a jóra meghívott természetével, meggyőződéssel vallja, hogy az olyan klasszikus és sokakat bosszantó idejét múltnak tartott erények, mint a mértékletesség, az igazságosság vagy a lelki erősség nem cserélhetők le modernebb, fogyasztó, kompatibilisebb alapvetésekre, hanem állhatatosan hirdetendők, mint a krízisbe jutott társadalom legsajátabb igaz előfeszítéseket, mellettük való döntés kívánó erőforrásai. És több más hasonló, kitűnő gondolatot találkoztunk ezekben az eszékben, érdemes elolvasni ezeket is, és másokat is, folytatódik különben a tanulmány sorozat. A másik hírem, van még talán 2,5 percem éppen, az Európai Unió tanácsának a döntése, ami tavaly december 10-11-i nagy tanácsülésen hoztak, ami megnövelte az Európai Unió klímacéljének az úgynevezett ambícióját, és ez szerint a közösség együttesen azt is azt vállalja, hogy az 1990-es szinthez képest legalább 55%-kal csökkenti az üvegházhatású gáz kibocsátásait a korábbi legalább 40%-os célhoz képest. Ez egy nagyon fontos üzenet, ez egy kitűnő döntés. Ennek örülhetünk. Reméljük, hogy nagyon sok hozadéka lesz a ehhez kapcsolódó különböző más Európai Unió szakpolitikákban, energiahatékonyságban, megújuló energiákban és más klímapolitikai eszközöket képviselő Európai Uniós és tagállami intézkedésekben. Nagyon gyorsan született valószínűleg a döntés, sajnos egy jó csomó részlet hiányzik a döntésből, amit valószínűleg csak majd a következő néhány hónapban, fél évben fognak majd értékelni és kiegészíteni. Például nem igazán hallottunk arról, és nincsenek benne a papírokban a tagállamok közötti különbségeknek a feloldása, ki minek mekkora legyen a teljesítménye ebben a vállalásban. Nem igazán szól ez a döntés arról, hogy milyen módon menjen tovább az úgynevezett Európai Uniós emissziós kvótarendszer, milyen szabályok között legyen, ha egyáltalán legyen. Érdekes, de egy fontos döntés volt, hogy a földgáz használata, mint úgynevezett kevésbé rossz megoldás, hát persze a szénnél sokkal jobb, elismert egy eszköze, legalábbis 2030-ig annak, hogy ezt a célt elérjük, és ugye érdemes aláhúzni, hogy ez egy nettó üvegházhatású kibocsátási cél, tehát nem 52%, hanem nagyjából 51-52, tehát ehhez még hozzájárulnak a nyelők is. Hát itt tartunk most, remélem a következő hónapban majd olyan híreket is fogunk hozni, ami majd már a hazai cselekvési irányáról is szólhat. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Önök a Napimus Teremtésvédelmi Egyesület teremtésvédelmi magazinját hallják. Nobilis Mário atya vagyok, és folytatjuk a műsorunkat a következő rovattal. A második rovatunk a hónap témája címet viseli. Erre a hónapra, januárra egy eléggé, hát egyházilag, hogy úgy mondjam, kézenfekvő témát választottunk, mivel mindig a pápák január 1-ére kiadnak a béke világnapjára, amelyet ugye eleve az egyház alapított, vagy az egy egyházi világnap, béke világnapjára kiadnak egy üzenetet, és ezeknek az üzeneteknek a sorában volt két nagyon jelentős, teremtésvédelmi szempontból jelentős üzenet. 1990. január 1-ére II. János Pál pápa erről a témáról adott ki egy üzenetet, ez meg is lette akkoriban talán a világot, Békesség a Teremtő Istennel, Békesség az Egész Teremtett Világgal címmel. Ez egy újdonság volt, hogy ezt a témát hozta föl II. János Pál a béke szükséges feltételeként. És utána 20 évvel, nyilván nem véletlenül pont 20 évvel később, 16. Benedek pápa, ennek az évfordulóján mondhatni, egy hasonló témájú üzenetet adott ki, azzal hívott meg a béke világnapjának ünneplésére, és ez az üzenet pedig már radikálisabb volt, ha békét akarsz, akkor védd a teremtett világot, ez volt a fő gondolata. De az üzenetek sorozata folytatódik, és hát mióta Ferenc pápa kiadta a Laudato Si enciklikát, azóta, és megalapította a Teremtésvédelem világnapját, ugye mondhatjuk így röviden, szóval szeptember 1-ét, azóta most már szinte soha nem is marad ki a pápai üzenetekből ez a gondolat, még hogyha ilyen teljes békevilágnapi üzenet azóta erről a témáról egyelőre nem is jött ki, de majd erről még szintén szót ejtünk. Most ebben a beszélgetésben a beszélgető társaim Zinszky János és Nemes Csaba, úgyhogy akkor most először, és nektek tenném fel ezt a kérdést, hogy most először talán a II. János Pál féle üzenetről beszélve, ugye abban volt néhány nagyon fontos kijelentés, amiket azóta is idézgetünk. Például ebben az üzenetében mondta II. János Pál azt ilyen nagy nyilvánosság előtt, talán először, hogy a környezeti válság morális kérdés, amin azt értette, hogy nem a technikán és nem a környezeti paramétereken múlik igazában, hanem az ember belső világán, az ember belső változásán múlik az a világhoz való hozzáállásán, hogy is fog ez működni, hogy is fog ez alakulni. De volt még néhány ilyen fontos más kijelentés is. Az egész levélnek az én számomra az volt a fő üzenete, én bennem az maradt meg legjobban ezen a morális kérdés kijelentésen kívül, hogy a pápa út azt mondta 1990-ben, és hát gondoljunk bele, milyen régen volt már az, hogy kedves egyház, kedves katolikusok, arccal a környezeti problémák felé, mindenkivel összefogva, mindenkivel egységben, ez nekünk fő témánk, és tessék aktívan dolgozni ennek a megoldásáért. Nem tudom, hogy bennetek hogyan maradt meg, vagy milyen fő hangsúlyokat rá emlékeztek ebből az üzenetből. Nyilván nem csak akkor olvasva, hanem azóta is sokszor újraolvastuk, ugye ezt szoktuk idézni és emlegetni.
Igen, hát a szabad belevágnom, ugye Zlinszky János vagyok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Egy pillanatra visszatérnék Mário atyának arra az emlékeztetőjére, ugye 990-ben vagyunk, és érdemes egy pillanatra a dátumnál is megállni, hiszen 990-ben a béke világnapján azért a pápának lett volna alkalma másról is beszélni. Tehát itt vagyunk a hidegháború végén, itt van a nagy fordulat. Egymás után új kormányok alakulnak Kelet-Európában, indul a demokratikus próbálkozás, a Vörös Hadsereg még benn van ezekben az országok, ott, ahol benn volt, ott még benn van, tehát még nem vonult ki. Egy hihetetlen érdekes világpolitikai helyzet van, és a pápa a teremtett világgal foglalkozik ebben a pillanatban. És ez a pillanat két évvel van a Riói Környezetvédelmi Konferencia előtt. Tehát ahol majd megszületnek a világra szóló, tényleg ironia nélkül mondom, ugye nagyon fontos környezetvédelmi egyezmények és alapelvek. És két évvel ezt megelőzően egészen alapvető módon fektet le dolgokat, oszt meg meglátásokat, ad tanítást az ember és a természet és az ökológiai krízis miben létéről, viszonyáról, többek közt a kérdés alapvető morális jellegéről. És talán még annyit érdemes idehozni emlékeztetőnek, hogy ugye megjelenik 87-ben, ha jól emlékszem, a Solicitudo Rei Socialis enciklikája a pápának, a nagy fejlődés enciklikája, ahol a fejlődés kérdését a morális kérdéskörrel összekapcsolja. Tehát, hogy a fejlődés koncepciója, a fejlődésről való gondolkodásunk egy erkölcsi kérdés. És itt pedig folytatja, hogy az ökológiai krízissel kapcsolatos gondolkodásunk is erkölcsi alapról kell, hogy induljon. És valóban ebben a különleges dokumentumban, tehát az időzítése, a politikai kontextus a szempontjából is egy különleges úttörő dokumentumban fektet le olyan alapelveket, ugye Mário atya ezt kérdezte, mik azok az alapelvek, amik úgy felmerülnek az emberben, a természet iránti kellő tisztelet hiánya, ugye, mint az első ok arra, hogy miért jutottunk ide. A teremtés történet felidézésével az uralom, az ember uralmának a jellege, a bölcs és szerető uralkodásnak a kötelezettsége. Aztán megemlíti azt a nagyon érdekes tényt, ugye most így már a 20-as, ugye 2020-as években a tudomány alapú politika, mint ugye egy politikai diskurzus és politikai téma fényében, innen visszatekintve milyen érdekes, amikor ő azt mondja, hogy az ember nincs tekintettel a természet belső rendjének a követelményeire, hogy ezt nem fedezi föl, nem tartja tiszteletben, és ez okozza a tévedéseit és a károkat. Aztán az a holisztikus szemlélet, ami kijön ebből az enciklikából, hogy rendszerben gondolkodik, és a rendszerben gondolkodás követelményére hívja fel a figyelmet. Aztán az a tény, hogy az emberiséget kiterjeszti nagyon ismét egyszer, hát hogy a pápák így gondolkoznak, az eljövendő generációk iránti felelősség megjelenik benne. A javak közös rendeltetésének a gondolata megjelenik, és már itt, ugye Ferenc pápánál ezt megszoktuk, de érdemes itt látni, hogy már itt 1990-ben a strukturális szegénység mint probléma össze van kötve az ökológiai krízis problémájával. Tehát ma így megint visszatekintve úgy mondanánk, hogy egy teljes körű fenntarthatóságban gondolkodik a pápa, és végül még egy gyönyörű vonatkozása ennek a dokumentumnak is, egy később aztán újra megjelenő vonatkozása, hogy nem feledkezik meg a teremtés esztétikai értékét megemlíteni, és nem feledkezik meg arról, hogy ennek a hihetetlen fontosságára és értékére ráirányítja a figyelmet. Úgyhogy egy csodálatos dokumentumról van szó, és elnézést, hogy ilyen hosszan mondtam, de ezek mind alapvető vonások, amikre aztán később hát ilyen alapkőként néz vissza az ember, meg kell térnek vissza a későbbi dokumentumok is.
Hadd csatlakozzak Jánoshoz, Nemes Csabának hívnak, köszöntök mindenkit. Ugyan gyönyörűen szép kereken elmondta gyakorlatilag az egész megszólalás, de hadd csatlakozzak úgy, hogy 1987-hez. Ugye említette, hogy János 87-ben a második János Pál enciklikáját, de pont abban az évben is ugye ilyen párhuzamosságok aztán előtte is, meg utána is előfordultak, akkor abban az évben jelent meg a közös jövünk, ugye a híres Bluntag bizottságnak a jelentése, amikor aki gyakorlatilag, nem mondom, hogy először, mert ugye már 70-es években volt már ilyen próbálkozás, de egy keretbe szedték a világ problémáit, a világ fejlődéssel kapcsolatos problémáit, a világ környezet ügyeivel kapcsolatos problémáit, és talán ezt is tanulmányozva második János Pál pápa is, hát nyilván a csapata jutott azokra a megalapításokra, amit említettél, de ugye ebbe a békánami üzenetben, ebbe néhány bekezdésben fantasztikus módon leírja az egész problémakört, foglalkozik az ozonréteg fokozatos elvékonyodásával, foglalkozik az üvegházhatás kritikus mértékű növekedésével, 90-ben még jóval nem volt annyira kritikus, mint most. Ami az érdekes, hogy magyarul még úgy írtuk akkor az üvegházhatást, hogy idézőjelben, mert nagyon kevesen tudtuk, hogy mit jelent, ha most nem kell így írni. Tehát ugye ezzel az ipari növekedéssel, az erőteljes urbanizációval már 90-ben, az ipari hulladékoknak az ügyeivel, a növényvédőszer használatokkal, a hűtőfolyadékokkal, és már akkor foglalkozott azzal, hogy az üvegházhatás, a klímaváltozással kapcsolatos következményekkel, akár a alacsonyan fekvő területek jövőbeli elöntéséig terjedő következményekkel is foglalkozott. Néhány mondatban nagyon korrektul, nagyon tudományos alapon, és hát nagyon megrázóan, és volt nagyon sok erős mondata, de hát egyik, ami szintén ez a békenapi üzenetben találunk meg, amikor az a nagyon erős megalapítása, hogy a, és most idézem, a modern társadalom nem lesz képes megoldást találni az ökológiai válságra, ha csak komolyan át nem gondolja egész életformáját. Ez egy állati erős üzenet, valószínűleg még azon is, azóta is gondolkodunk ezen, mert hát nem gondoltuk át az egész életformánkat sajnos. Egyébként csak ennyit, köszönöm szépen.
Igen, és egyébként én is pontosan ezt a mondatot szerettem volna idézni, úgyhogy köszönöm Csaba, akkor teljesen egy irányba gondolkodtunk, és mert ez tényleg egy nagyon-nagyon erős mondat, és egyetértek azzal, hogy hát nem merte a világ még ezt komolyan venni, úgy tűnik azóta sem. És akkor ezzel lépnék tovább, mert ugye mondhatná valaki azt, hogy hát most mit beszélünk 2021-ben egy 1990-es üzenetről, amire persze azért az én válaszom rögtön az, hogy miért megvalósítottuk. Tehát, hogy nem kéne beszélnünk róla, hogyha már mindent teljesítettünk volna, ami akkor abban világos követelményként és feladatként előttünk állt volna. Nem valósítottuk meg, tehát ezért nagyon is aktuális, sajnos, és ugyanakkor megfelelő alap is a cselekvés ez az üzenet. De, hogyha azt mondjuk, hogy ez régen volt, jó, hát akkor ugorjunk előre 20 évet, és pont ennek a mondatnak kapcsán, hogy a modern társadalom nem lesz képes megoldást találni az ökológiai válságra, ha csak komolyan át nem gondolja egész életformáját, amit Csaba már idézett. Hát ez a radikalitás, ez a nagyon határozott, nagyon erős felhívás és figyelmeztetés, azt hiszem, hogy ez az, ami 20 évvel később 16. Benedek 2010-es üzenetében a legfőbb jellemző volt, mert ő már azért eléggé megkongatta a vészharangot, hogy emberek nagyjából azt mondta, hogy 20 év alatt nem csináltunk lényegében semmit, vagy hát ha nem is ilyen radikális szavakkal, de azért végül is, hát igen, ezt akarta sugallni, de most már aztán nagyon muszáj. Tehát ő már, pedig hát 16. Benedek pápát nem úgy ismerjük, mint egy harcos forradalmár, nem egy olyan alkat volt ő, és hát még ma is, csak most már nem pápaként, mégis ott nagyon, nagyon nagyot kiáltott ebben a 2010-es üzenetben. Mit is kiáltott? Akkor talán megint János, téged kérdeznek, mert ezt én külön tudom, hogy te neked ez az üzenet, ez különösen. Nem is tudom, hogy kedves, vagy nem is tudom, mi a jó szó erre, hogy ezt.
Hát igen, kedvesnek mindenképpen kedves, egy nagyon fontos és hát csodálatos dokumentum, ugye érdemes a hallgatóink figyelmét felhívni arra a tényre, ha itt egy kicsit így kukkanthatunk ebből a gondolatmenetből, a békevilágnapi nyilatkozatoknak a gondolatmenetéből, hogy gazdag az a vatikáni tanítás, amit a teremtésvédelem vonatkozásában van, majd tehát nyilván ebben a műsorban lesz többször más vonatkozásairól is szó. Tehát 1990 és 2010 között azért születtek más dokumentumok is, amelyek kibontották ezt a tanítást, de most anélkül, hogy ezekre kitérnénk, hogy például a Caritas in Veritate enciklikára ugye kitérnénk, ami megelőzi közvetlenül ezt a békevilágnapi nyilatkozatot, nézzük meg, hogy mi az, amiben ez újat hoz, és mi az, amiben épít a János Pálnak a 1990-es nyilatkozatára. Ugye, hogy rögtön a Benedek pápa nyilatkozata végéről kezdjem, a nyilatkozat azzal zárul, hogy az egyháznak felelőssége van a teremtés felé, a teremtett világ felé, és hogy ezt a felelősségét nyilvánosan érvényre kell juttatnia, hogy a közéletben gyakorolnia kell ezt a felelősségét, amivel a teremtett világ felé hát tartozik. És itt tulajdonképpen ezzel ott veszi fel, ahol II. János Pál abba hagyta, amikor azt mondta, hogy nem csak, hogy minden jó harcolt embernek, de a keresztényeknek és a katolikusoknak különösen a a vallásukhoz és a hitéletükhöz tartozó, integrálisan hozzátartozó kötelezettsége a teremtett világról való gondoskodás. Tehát úgy is mondhatnók, hogy, hogy hát mondhatnók azt minden további nélkül, hogy Benedek pápa folytatja a második János Páli tanítást. De 2010 az már nem 990, és ő is nevesít egy-két olyan, olyan aktualitást, ami akkor még ugye nem a 20-20-as, tehát nem a jelenlegi hát égető mi voltában, de azért már nagyon érezhetően megvolt. Miről, miről is van szó? A, az egyik, hogy a Benedek pápa a maga nagyon racionális korrektségével azzal intítja ezt a nyilatkozatot, hogy ember és környezet viszonya kötelezettségekkel jellemezhető. Hogy az embernek alapvetően kötelezettségei vannak a környezetével szemben. Ez, ez a viszonynak az alaphangja. És ezt figyelembe kell vennünk, és hogy ezek a kötelezettségeink a jövőre vonatkozólag is fennállnak. Megint is egyébként az a két dátum közötti időszakban is, ugye a pápák mindig a jövő nemzedékek iránti felelősségünket beveszik a jelenlegi felelősségeink közé. A pápa rámutat két olyan, ebben a békevilágnapi üzenetben két olyan hát jelenségre, ami ha úgy tetszik, ebben az utóbbi 20 évben erősödött föl. Az egyik a környezeti menekülteknek a jelensége. Tehát, hogy tömegével jelennek meg az elvándorló, a menekült áramlatokban olyanok, akik nem feltétlenül fegyveres konfliktusok vagy háborús helyzetek elől menekülnek, hanem egész egyszerűen a természeti életfeltételek kiszaladtak alóluk, megszűntek körülöttük, és nem tudnak megélni. Ezt a pápa kifejti az üzenetben. Tehát, hogy ezek a környezet elszegényedése, a természeti erőforrások pusztítása kényszerít tömegeket menekülésre, és ez egy tarthatatlan jelensége ugye a századunknak, valami, amivel szemben részvétel és kellő gondoskodással kell fordulnunk. A másik, hogy megemlíti azt a jelenséget, amit ugye a diplomácia ilyen finomkodóan, ugye konflikt minerals, ugye konfliktusos ásványok kategóriaként emleget, hogy manapság a fényes folyosókon, tehát a természeti erőforrásokért való marakodásnak azokat a rejtett szituációit, ahol súlyos emberi jogi sérülések, sértések, méltatlan körülmények, egészen katasztrofális körülmények között szereznek meg nagyon fontos nyersanyagokat, általában fejlett ipari államok, ugye vértapad lényegében ezekhez a dolgokhoz. Ezeknek az akut helyzeteknek az említése után a pápa tulajdonképpen ugyanazt a radikális felhívást ismétli meg, amit ugye épp az imént említettük második János Páltól, hogy tulajdonképpen a teljes fejlesztési modellünknek a revíziójára van szükség. Tehát, hogy amit a világ fejlődésen és fejlesztésen, ugye a kormányzati fejlesztés politikán ért jelenleg, az teljes revízióra szorul, mert tovább hajtja a zsákutcába a világot, és nem csoda, hogyha az emberiség zsarnoksága ellen a természet fellázad. Tehát a pápa ezt a kifejezést használja, hogy az ember viszonya a természethez jelenleg nem a felelős sáfáré, hanem a zsarnoké, és a természet ez ellen a zsarnokság ellen lázad. Felhívja a figyelmet a gazdasági döntések erkölcsi dimenziójára, hogy ezt az erkölcsi dimenziót ki kellene emelni, és ennek a figyelembevételével kellene dönteni és változtatni a magatartásunkon. Itt az enciklikában kerül sor az egyház felelősségének a megemlítésére, és végül megint a buzdításnak a végén a pápa is ráirányítja a figyelmünket a természetnek a szépségére. És ráirányítja a figyelmünket arra az üzenetre, amit megkaphatunk akkor, hogy hajlandóak vagyunk időt, csendet és nyugalmat szánni a természet hálás szemlélésére, amiben az ugye a teremtő megnyilatkozik. Tehát megint nagyon röviden és nagyon csomó pontokban, de talán ezeket tudnám kiemelni ebből az üzenetből.
Köszönjük, igen.
Én hadd kapcsolódjak Jánoshoz, akkor már az esztétikáról hoz kapcsolódva, hogy Benedek pápa ebben az üzenetben megemlíti a természet könyvét. Ha jól emlékszem, pont az ő pápasága alatt volt egy szinódus a természet könyvéről, és ugye azt írja ebben az üzenetében, hogy a természet könyve egyedülálló, nem csak a környezet, hanem a személyes, családi és társadalmi etikai vonatkozásában is. És még egy fontos mondatot hadd tegyek hozzá, amit itt ír ebben az üzenetben. A környezettel szembeni kötelességeink az emberi személlyel szembeni kötelességeinkből következik, akár önmagában, akár másokhoz való viszonyában tekintjük. Tehát éppen annyira felelősek kell legyünk a természettel, a minket körül vevő környezettel, mint saját embertársainkkal. Gyakorlatilag ezt mondja, amikről mi úgy gondolhatunk, hogy ez trivialitás, és hát ez magától értetődő dolgok és gondolatok, de hát nem igazán így cselekszünk. Se a mindennapjainkban, se a hosszú távon. Tehát ezek igazán fontos üzenetek. Többször idéz a Caritas in Veritate a saját enciklikájából, és ugye hát 2010-ben járunk, és előbb beszéltünk egy 20 évvel ezelőtt üzenetről, 99-ben ugye második János pápa békenap üzenetéről, és hát ha áttekintenénk egy percben, hogy mi történt ahhoz képest 20 év alatt, 90 és 2010 között, hát nem sok minden a nemzetközi környezetpolitikában, csak egy csomó minden papír. Egy csomó minden olyan, amiben azt gondoltunk, hogy megegyeztünk, mert akkor volt ilyen 92-ben Rio, egy jó csomó nemzetközi globális egyezmény született, annak a különböző protokolljai, jegyzőkönyvei, csillogó szemű fiatal politikusok, diplomaták, szakemberek voltak kint az ENSZ-ben, mi is, János is sokszor volt kint, nagyon hittünk abban, hogy történik valami. Aztán rájöttünk egy olyan 10-15 év múlva, hogy nagyon kevés, és 2010-ben gyakorlatilag ugyanott tartottunk, vagy rosszabbul, ahogy már akkor is az ENSZ-nek a föld áttekintő helyzetére foglalkozó áttekintő jelentéseit mondják, rosszabbul, mint 1990-ben, és sajnos elmondhatjuk, hogy 2020-ban még rosszabbul állunk, mint 2010-ben, pedig már akkor tudhattuk, hogy mi a teendőnk, milyen felelősségeink vannak, és lesznek, és lehetnek, de hát nem azért ülünk itt, hogy szomorkodjunk, és reményvesztetten ebbe belenyugodjunk, hanem éppen azért, hogy egymásnak is, meg a kedves hallgatókadnak is olyan üzeneteket is tudjunk továbbítani, hogy van előre és van remény.
Említetted Csaba a szépséget és az esztétikát, akkor én még egy mondatot hadd emeljek ki a 16. Benedek pápa féle üzenetből. A 13. pontot azzal kezdi, hogy nem szabad elfelejtenünk azt a fontos tényt sem, hogy sok ember tapasztal békét és nyugalmat, megújulást és új életre ébredést, amikor közeli kapcsolatba kerül a természet szépségével és harmóniájával. Ez azt hiszem, hogy talán egy olyan újdonságnak nevezhető, nem mondom, hogy tehát nem ellentétes, meg második János Pál gondolkodásában is benne volt, de ez a szép kifejezés, ez nagyon fontos, hogy esztétika, de nem is csak esztétika, hanem itt igazából Benedek pápa azt mondja, hogy az megújulás és új életre ébredés egyik forrása az, hogy hát most mondhatnám így, hogy padlót fogunk, tehát hogy megérintjük a teremtett világot, hogy kapcsolatba kerülünk a természet szépségével és harmóniájával, és talán olyan módon is érthetjük ezt, hogy fölfedezzük újra azokat a gyökereinket, amelyek ha akarjuk, ha nem, oda kötnek minket a teremtéshez, a természet valóságához.
Ha szabad hozzátennem, Mário atyait, még egy gyönyörű dolgot mond ugyanebben a bekezdésben, hogy ha gondoskodunk, vagy amikor a teremtésről gondoskodunk, amikor gondviselőjeként cselekszünk, tehát ez a cselekedet, amikor a körülöttünk lévő természet, a teremtés gondviselőként cselekszünk, akkor ennek során jobban megérezzük, ráébredünk arra, hogy voltak éppen a természet gondoskodik rólunk.
Illetve azt mondja, hogy Isten a teremtett világ által
gondoskodik. Így van, tehát a teremtő a teremtett világon keresztül gondoskodik mi rólunk, hogy ez egy olyan csodálatos hirtelen megfordítása a dolognak, hogy amikor mi tényleg gondoskodni akarunk, akkor rá fogunk jönni, hogy tulajdonképpen valaki más gondoskodik mi rólunk ebben a helyzetben. Ez egy nagyon mély gondolatnak tartom, tehát ez tényleg egy gyönyörű dolog. Egyébként a pápa, ugye Benedek pápa nem lenne Benedek pápa, ha a természetről, magáról a természetről elmélkedve, azért ne tenné le a garast abban a tekintetben is, hogy az embernek a kitüntetett szerepe a teremtmények között azért ebben a sáfári szerepében ott van, és hogy amikor gyönyörködünk a természetben, akkor ez nem azt jelenti, hogy valamiféle ilyen panteisztikus mondjuk beállítódást kellene, hogy fölvegyünk, hanem mindeközben hát nagyon tudatában kell lennünk, hogy ki a teremtő, ki vagyunk mi, és mi a teremtés.
Megláthatjuk Isten arcát valamiképp. Igen, egyébként itt még ahhoz a gondolathoz csak egy pontosítás szintjéig visszamennék, hogy mert Csaba mondtad, hogy volt egy szinódus, és hogyha valakit esetleg a hallgatók közül ez elkezd érdekelni, hogy volt egy szinódus a természet könyvéről, akkor pontosítsuk, hogy ez igazából a Bibliáról, tehát a Szentírásról szóló szinódus volt, és ennek során nagy hangsúlyt kapott az, hogy a Szentírás könyve mellett újra ki kell nyitnunk a teremtésnek a könyvét is, tehát a teremtett világnak, mint Istenről szóló kinyilatkoztatásnak a könyvét. Tehát azon belül lehet megtalálni ezeket a gondolatokat. És akkor, ha már itt a János felvetette a gondoskodás kérdését, ami itt megjelenik tényleg ebben az üzenetben, akkor most még egy pár percünk van, és azt gondolom, hogy ez alatt, a pár perc alatt azért ugorjunk előre a jelenre, mert hogy idén is jelent meg béke világnapi körlevél, Ferenc pápa idén is adott ki egyet, és bár ez nem közvetlenül a teremtésvédelemről szól, de azért találunk benne ilyen mondatokat. Például azt mondja, hogy azok az események, amelyek az emberiség útját jellemezték az elmúlt évben, és hát itt nyilván gondol a járványra, de más dolgokra is, megtanítanak minket arra, hogy milyen fontos törődnünk egymással és a teremtéssel egy testvéribb társadalom felépítése érdekében. És a mostani idei üzenetének a központi részében ugye négy ilyen fő szempontot jelöl meg, és ezek pedig az egyház társadalmi tanításának alapelvei, mint a gondoskodás kultúrájának alapja, és itt érzem a kapcsolatot ezzel a 16. Benedek gondolattal, a gondoskodás, mint az emberi személy méltóságának és jogainak előmozdítása, a közjóról való gondoskodás, és gondoskodás a szolidaritás által. És ezekben folyamatosan példaként, meg teendőként előhozza a teremtés kérdését, tehát hogy a teremtett világ ott van azok között, a dolgok között, amelyekről gondoskodnunk kell. Tehát az idei körlevélnek tulajdonképpen mondhatnánk, hogy ennek a 16. Benedeki gondolatnak kicsit a tovább gondolása, vagy az új oldalról való megnevezése, a fő gondolata, hogy a gondoskodás kultúrája. Ez igen, igen érdekes, tehát már sokat mondtak pápák, sok ilyet mondtak pápák, hogy milyen ilyen kultúra, hogy a életkultúrája, a szolidaritás kultúrája, negatív értem a selejtezés kultúrája például, de most ezt a témát Ferenc pápa ilyen módon hozza elő, hogy a gondoskodás, a kultúrája, az a béke útja. Talán erre is érdemes egy-két szót még fordítanunk.
Igen, és talán emlékezhetünk arra, hogy itt Ferenc pápa elővesz egy gondolatot, amellyel voltaképpen egész pápaságát megkezdte. Hiszen érdemes visszahallgatni esetleg, vagy visszaolvasni a beiktatási miséjén elmondott prédikációját, amelyik a gondviselés, gondoskodás, sáfárkodás gondolata körül forgott. Ugye József, Szent József év van egyébként, hogy milyen érdekes, hogy Szent József évet is hirdetett a pápa. Szent Józsefen, mint a gondviselő példáján illusztrálva, de az emberek és a teremtés, már akkor, és a teremtett világ iránti gondoskodásra kiterjesztve ezt a gondolatot, voltak éppen e körül a gondolat körül indította a pápaságát. Úgyhogy itt most ő visszatér, mint ahogy ő azért emlékeztet a fontosabb gondolatot, előhozza a Laudato Si, gyerekek 5 éve elmondtam, vegyük elő, nézzük meg, ugye a Amoris Laetitiae, más enciklikákat is, ő nem mond le a saját üzeneteiről, és ez nagyon hálásak lehetünk neki ezért. És igazából én picit ezt látom itt ebben a mostani buzdításban is.
Igen. Hát nagyon szép, köszönöm a beszélgetést Csabának, meg Jánosnak, akkor ezzel most az időnk lejárt, és akkor egy kis zene után majd gyakorlati témákkal folytatjuk. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallják a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szerkesztésében. Az előző időszak, az előzőekben inkább elméleti témákkal, az alapokkal foglalkoztunk, most forduljunk a gyakorlat felé. Most már sokat beszéltünk arról, hogy hát úgy mit kellene tenni az egyháznak, de most akkor nézzük meg, hogy mit tehetünk mi. Ennek a mit tehetünk mi rovatunknak a mostani beszélgető partnerei lesznek Réfi Júlia és Nemes Gábor, úgyhogy akkor át is adom nektek a szót.
Réfi Júlia vagyok, és szeretettel üdvözlöm én is a Mária Rádió azon hallgatóit, akik az előbbieken felbuzdulva szeretnék megtudni, hogy vajon hogyan is tudnak átgondolni a saját életüket, életmódjukat, életformájukat, hiszen ugye ezek a pápai üzenetek, ezek személyre szólóak, tehát hogy nekünk van tennivalunk, nekem van tennivalom annak érdekében, hogy a helyzet ne forduljon még komolyabbra, és hát nehezen nehéz eldönteni, mit is kéne akkor nekünk tenni, ebben szeretnénk segíteni. Általában a éveleje az mindenféle elhatározásokkal indul. És persze elhatározásokat lehet tenni évközben is, de hát hogyan is vágjunk bele az évelei teremtésorozatos elhatározásokba. Általában, hogyha belekezdünk egy életmódváltásba, vagy valami új szokást veszünk fel, akkor azzal kezdjük, hogy jól felvásároljuk a hozzávaló kellékeket. És hát azért azt mélyen magunkban nézve látjuk, hogy sokszor itt ki is fúj ez az egész dolog, de az a jó hír, hogy amikor az ember megpróbálja teremtés tudatosabbá hangolni az életét, akkor nem kell vásárlással kezdenie, és igazából a folytatás is akkor a leghatékonyabb, hogyha minél kevesebbet vásárolunk. Ezt nagyon nehéz feldolgozni, tehát azt gondolom, hogy ez az életformánk átgondolásának egy nagyon fontos lépése, hogy a belekezdéshez nem látványos külső újítások kellnek, hanem élni kell tudni azzal, amink van, körbe kell néznünk magunk körül, hogy mi az, amit föl tudunk használni arra a célra, amire szükségünk van, mi az, amiről le tudunk mondani, és mert le tudunk mondani, arról igenis le kell mondani.
Igen, hát ahogy előző rovatban is hallottuk, meg te is említetted, Gyuli, hogy átgondolás, tehát életforma átgondolás, ugye pápát idézve, vagy átalakítás, életmódváltás, tehát ez nagyon fontos, hogy nem egy hirtelen ötlettől elragadtatva vegyünk most gyorsan meg valamit, ami majd minket segít. Tehát az átgondolás, az idő, az időbe tellik, akár ha gondolatban ötlet fölmerül, és ki akarunk valamit alakítani, akkor egy hétvégét is rá szánhatunk, hogy ezt átgondoljuk. Lehet ez egy szokás változtatása, vagy bármi más.
Igen. Valóban az a legfontosabb, hogy időt szálljunk arra, hogy tényleg végig gondoljuk a dolgokat, és nem biztos, hogy rögtön látványos változtatásokat hoznak az elhatározások. Most az évelején végig gondoljuk, hogy az évünk az mindenféle hétköznapokból, ünnepekből áll. Általában a mértékletességet, amire nagyon nagy szükségünk van, azt ugye főleg a hétköznapok során tudjuk jól megélni, hiszen az ünnepeket azért szeretjük megvenni, de azért megjegyezném, hogy kihat azért az ünnepekre is az. Sokszor az ünnepek azok azért lesznek annyira túl cicomázottak, mert egyszerűen már annyira nem fogjuk vissza magunkat a hétköznapokban, hogy az ünnepeknek a kiemelkedésére teljesen indokolatlan pazarlásba fullad az egész ünnep. Viszont most azért jönnek az ünnepek az évben, igyekszünk majd az ünnepekhez kapcsolódóan is mindenféle teremtéstudatos tanácsot adni, de nagyon jó, amikor az évenkénti eltelt ünnep, egy év elteltével újra jön az ünnep, végig gondoljuk, hogy az előző ünnepen még mennyivel kevésbé voltunk teremtéstudatosak, mennyit tudtunk fejlődni egy év alatt. Most egy nagyon egyszerű példa, hogy nekem, amikor elmentünk minden szentekkor a temetőbe, azt gondoltam, hogy milyen jó, hogy most idén már fel sem merült az, hogy autóval jöjjek a temetőbe, hanem busszal jöttem, miközben tavaly még autóztunk. Tehát akár ilyen elhatározások is, akkor most konkrétan praktikumra térünk át. Az, hogy kevesebbet fogyasztunk, az azt jelenti, hogy mondjuk kevesebbet autózunk. Vagy nem fűtünk annyira, vagy az energiával egyáltalán takarékoskodunk. Tehát ezek is olyan dolgok, amiket nagyon sokszor hallunk, de valóra lehet váltani az életünkben.
Ami nagyon érdekes még így akár az ünnepekhez kapcsolódva, vagy a pandémiás időszakban, ugye, hogy most nem lehet a használt ruhákat leadni a Caritasnál például, tehát nagyon érdekes, hogy végig gondoljuk-e, hogy hát ha nem tudjuk elajándékozni azt a ruhát, amit már valamiért nem hordunk, akkor ha nincs ez a lehetőség, akkor az átalakításban gondolkodunk-e egy picit több idővel kicsit csinosítani, vagy beszegni, vagy bővíteni azt a ruhát, tehát hogy újra felhasználni, akár saját használatra is, ha éppen nincs módunk elajándékozni. Most már cégeknél is megjelentek ilyen kisebb javító műhelyek, tehát nagyobb boltokba is lehet hallani, vagy szabóságoknál, tehát az igazítás, az újrafelhasználás, ez talán divatos trendi lesz a jövőben.
Igen, ez is nagyon fontos dolog, hogy nagyon szeretünk azonnal megszabadulni attól, ami nem kell, és megvásárolni, amit meglátunk. És ugye ez, amiről le kell szokni, és még ha kell is vásárolni, akkor is nagyon át kell gondolni, mert persze kell vásárolni, azért lássuk be, van szükségünk ételre, van szükségünk italra, van szükségünk ruhákra is, és hát sok háztartási gép meg kifejezetten olyan, hogy fenntarthatóvá segít tenni az életünket, viszont azért a vásárláson nagyon át kell gondolni, hogy hol vásárolunk, megnézni, hogy mit vásárolunk, megint az időt rászánni arra, hogy mondjuk csomagolásmentes boltba megyünk vásárolni, és így az csomagoláson spórolunk, vagy pedig hazai termékeket részesítünk előnyben, vagy pedig az állati eredetű ételeket kerüljük. Egyre többet lehet hallani ezt a heti egy húsmentes nap felhívást, ami egyébként ugye régen a katolikusok már egyébként automatikus volt, és mi most is tartjuk ezt a pénteket, tehát akkor lehet mondjuk évi vagy heti plusz egy húsmentes napot is beiktatni, de persze ugye nem csak az állati eredetű táplálékoknak a lábnyoma, ha úgy vesszük nagy, tehát azért sokat hallunk itt a pálmaolajról, meg hát tényleg azok a gyümölcsök, amik a világ túlsó feléről érkeznek, azoknak is azért elég nagy a lábnyoma. Tehát egyszer beszélgettem erről egy középiskolában gyerekekkel, végig gondoltuk, hogy melyik ételért mennyi minden természetet kell rombolni, meg az állatjelentőek, és nagyon kétségbe esetten kérdezték, hogy mit csinálnak, hát valamit végül is enni kell. És akkor mondtam, hogy hát egyétek meg, amit elétek raknak például a menzán. Tehát az a sok, sok ennivaló, amit ilyenkor kidobnak, az azért mégiscsak vétek. Tehát tanuljunk meg megbecsülni azt, ami előttünk van. Aztán ez, hogy tudatosan vásárolunk, aztán ez, amit mondtál, Gábor, hogy a használ dolgokat is megbecsülni. Annyira a gazdaság felpörgetése miatt már a ruhák egyszer használatosak, akár a háztartási gépek egyszer használatosak szinte, mert olyan gyorsan elromlanak, hogy már abból a szempontból is jobban járhatunk, hogyha használtakat veszünk, illetve hát épül a közösség is, ahogy akikkel ezeket a használt dolgos csereberét bonyolítjuk, ami szintén egy nagyon hasznos dolog lehet.
Igen, mindenképpen a kilométer, hogy az az áru, az hány kilométert utazott, azt is vannak olyan boltok már egy-két európai országban, ahol ezt is föltüntetik, hogy honnan érkezett az az áru, tehát a szezonalitás, a lokalitás, és hát a kiszerelések, tehát ez is nagyon fontos, hogy mennyire kicsit odafigyelve, mennyi műanyagot tudunk megtakarítani, csomagolást azáltal, hogy például egy piacon kimérve vásárolunk. És hát ennek ugye szakirodalma is van, tehát érdemes egy kicsit vagy az interneten böngészni, ajánljuk a rádió hallgatóknak ilyen praktikákat ellesni, tehát ezek azért nem új kérdések, de egy állandó úton vagyunk, és körforgásban ezt mindenképpen újra és újra napirendre kell venni.
Igen, és még is kérve a vásárlásra, hogy úgy vásároljunk, hogy onnantól kezdve, hogy mi a birtokosává válunk valaminek, nekem ez a nagyon kedvencem a kishercegből, amikor elmondja a Róka a kishercegnek, hogy felelős a virágért, felelősek vagyunk azért a dologért, ami a tulajdonunkba került. Tehát úgy vegyük meg, hogyha fel tudjuk vállalni, hogy nem sajnáljuk az időt arra, hogy a csomagolását például a megfelelő helyre juttatjuk, meg hát persze, hogy előnybe kell részesíteni azokat a csomagolásokat, amik egyáltalán újra felhasználhatóak, illetve magát a tárgyat is, amikor mondjuk elhasználódik, akkor felelősséget vállalok, hogy azt is megfelelő helyre fogom eljuttatni. Tehát ez nagyon-nagyon végig kell gondolni, és ez nagyon-nagyon sokat segít, mert sokszor egyébként, hogyha ezeknek a végiggondolása során lemondunk a vásárlásról, és rájövünk, hogy máshogy is meg tudjuk oldani, az legalább akkor örömet tud okozni, mint az, hogyha bővülünk valami tárgyal, amit el kell helyezni, elromolhat, és belegondolunk abba, hogy ennek az előállítása azért elég sok környezetszennyezéssel is járhatott.
Hát körülbelül akkor a mai műsorban ebben a rovatban ennyi fér bele. Thank you.
Kedves hallgatóink, továbbra is a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallják a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület szerkesztésében. Az előbb már hallottunk a gyakorlati lehetőségekről, hogy mit tehetünk, néhány igazán hasznos példát arra, hogy hogyan bonthatjuk le hétköznapi szintre azokat a felismeréseket és elveket, amelyeket a hitből, a szentírásból, az egyház útmutatásából megismerünk. Ezen a gyakorlati vonalon tovább haladva szeretnénk most a következő rovatunkra rátérni, ami viszont arról szólna, hogy szeretnénk az év során ezekben a műsorokban kicsit alaposabban megnézni, hogy mit is mondott Ferenc pápa, amikor 2015-ben kiadta az Áldott légy, Laudato si kezdetű dokumentumát. Nagyon sokszor idézzük ezt, nagyon sokszor hivatkozunk rá, és hát nem biztos, hogy mindenki el tudta már olvasni, hogy mindenki annyira részletesen ismeri, úgyhogy ezt a rovatot arra szánnánk, hogy egy picit végig haladnánk az egész enciklikán. Ezt a részletet, ezt a részét a műsorunknak szintén Nemes Csaba vállalta, úgyhogy most megint téged hallgatunk.
Köszönöm szépen! Tiszteltel köszöntök újra mindenkit. És igen, tehát az a célunk, hogy újraolvassuk, végigolvassuk az enciklikát ebben az évben, lehet, hogy nem is sikerül ebben az évben, hanem lehet, hogy tovább kell majd lépnünk. Az első alkalommal azért én szeretném egy kicsit átfogóan bemutatni, és talán az első néhány bekezdéséből egy-egy gondolatot felvillantani, hogy értsük, hogy a következő hónapokban majd ebben a rovatban miről lesz szó. Ugye 2015, ez egy fontos dátum, nem csak abban a szempontból, hogy megjelent az enciklika, hanem ahogy előbb beszéltünk Márióval és Zinszky Jánossal, a nemzetközi vagy globális környezetpolitikai, vagy fenntarthatóság politikai szempontból is egy fontos év, és arról is beszéltünk, hogy ezek az elmúlt 30 évben összecsengtek, tehát a pápai megszólalások valamilyen módon összecsengtek a nemzetközi, globális környezetpolitikai eseményekkel is. Ugye ebben az évben fogadták el, erről majd János valószínűleg a későbbiekben folyamán fog sokat beszélni, az úgynevezett fenntartható fejlesztési célokat, csak SDG-vel szoktuk őket többiríteni, ugye 2015. szeptemberében fogadták el véglegesen, illetve 2015. decemberében ért oda el a Nemzetközi Éghajlatváltozási Tárgyalási Közösség arra a pontra, hogy elfogadjon egy új éghajlatváltozással kapcsolatos, vagy éghajlatvédelemmel kapcsolatos egyezményt, azt a párizsi klímamegállapodást. És voltak erről sztorik is, hogy miután ismert dolog volt, hogy Ferenc pápa készül egy ilyen enciklika megírására, mi szoktak mondani zöld enciklikának, pedig ez nem zöld enciklika, inkább sokkal jobban hasonlít egy fenntarthatósági enciklikához, vagy hogyha közelebbre megyünk, akkor gyakorlatilag a katolikus egyház társadalmi tanítása a környezetvédelemről és a szegényekről, illetve a társadalmi és a környezeti ügyeknek az összefüggéseiről. Tehát amikor erre tudott volt, hogy készül ennek írására, többen megkeresték a politikai szereplők, hogy jó lenne, ha 2015-ben ezt be is fejezné és ki is adná, hogy segítsen azokban a nemzetközi folyamatokban, amikről előbb beszéltem. Hát minden bizonnyal ez is nagyon sokat segített, meg a sokkal ima is segített, ami az enciklika a kiadása után születhetett a teremtett világvédelmében. Az enciklikát 2015. júniusában mutatták be, és gyakorlatilag most bemutatnám a fejezeteit nagyon-nagyon röviden. Az első fejezete, amit úgy, az a címe, hogy ami közös otthonunkkal történik, ez egy nagyon rövid, nagyon korrekt, tudományos szempontból kitűnő értékelés, ez egy helyzetértékelés a világunk, a jelenlegi világunk környezeti problémáiról, globális problémáiról, az éghajlatváltozástól kezdve a víz problémáján keresztül, a biológiai sokféleség problémáján keresztül, egészen a világméretű egyenlőtlenségig, és azok a próbálkozások, amire a pápa egy olyan alcímmel válaszol, hogy a válaszok gyengesége, és a különböző problémákra vonatkozó vélemények különbözősége. Itt ír egy nagyon fontos dologról, amire sokszor visszatér, hogy a klíma közjót jelent, mindenkié és mindenkiért van, ugyanakkor a klíma megváltozásának legsúlyosabb hatása éppen a legszebbik, legszegényebbeket sújtja. Hát erre többször visszatér, több módon a közjóra is, és a szegénységre is, illetve azonra, hogy ezek a problémák leginkább őket sújtják. Van egy ismert alapelv, amit egy OECD alapelv, amit úgy hívunk, hogy polluter pays principle, tehát a szennyező fizet alapelve, és ennek a kicsit kifordítására nagyjából 20 évvel ezelőtt keletkezett egy másik alapelv, a victim pays principle, tehát az áldozat fizet alapelve. Ferenc pápa gyakorlatilag erre utal, tehát a legszegényebbeket, az áldozatok, a legnagyobb áldozatok, és a leginkább sújtja őket a globális környezet problémák is. A második fejezet, a teremtés evangéliuma, én úgy gondolom, ez is egy helyzetértékelés, egy teológiai, dogmatikai helyzetértékelés, de lehet, hogy egy Mário megdorgálnak, ami sem pontosan erről van szó, de szerintem ez is egy ilyen típusú helyzetértékelés, ha már stratégiai szemmel nézzünk erre a enciklikára. A harmadik fejezet a környezeti válság emberi gyökere. Ez bizony viszont valóban mondhatjuk, hogy a helyzetértékelés, ez egy társadalmi helyzetértékelés. A technológiával, a technokata paradigmával foglalkozik, az antropocentrizmussal foglalkozik, a gyakorlati relativizmussal foglalkozik. Nagyon fontos és izgalmas bekezdések, üzenetek, mondatok vannak benne. A negyedik fejezete tulajdonképpen a tengelye az egész enciklikának, a koncepcióális, fő koncepcióális része, az átfogó ökológia, az úgy fogalmat vezet be Ferenc pápa tulajdonképpen az ökológiai, az ökopolitikai gondolkodásban, ez az átfogó ökológia, a környezeti, gazdasági és szociális ökológiát, a kulturális ökológiával, a mindennapi élet ökológiájával, amit 10 perc ezelőtt hallhattunk a barátainktól, amiről beszéltek, a közjó alapelvéről és az igazságoság alapelveiről a nemzetékeken belül és a nemzetékek között. Az ötödik fejezet, amit már úgy gondolok, ezek már egy megoldás eszközeit tartalmazó fejezet, a tájékozottást és a cselekvést segítő szempontok. A hatodik szintén a megoldás eszközeivel foglalkozik, az ökológiai neveléssel és a lelkiséggel, és itt foglalkozik, amire utal ugye a pápa elődeire a különböző enciklikában, például II. János pápának a egyik enciklikában, ahol már ő megírta az ökológiai megtérésnek a fontos gondolatát. Az áldott légy enciklika elején is utal erre Ferenc pápa, és itt ebbe az ökológiai nevelés és lelkiség hatodik fejezetben, a harmadik alfejezetében is kifejezetten külön foglalkozik ezzel az üggyel. És akkor én arra gondoltam, hogy az első fejezetekből a 12. pontból én felolvasnák egy nagyon-nagyon rövid részt, tulajdonképpen az első fejezet, ami egy preambulum része az enciklikának foglalkozik az elődeivel, foglalkozik a megelőző enciklikákkal, foglalkozik a ökumenimével, foglalkozik Bartolomeusz pápának a környezetüggyel foglalkozó gondolataival, és ebben a részben természetesen előhozza a Szent Ferencet, és itt idéznék a 12. pontból, Szent Ferenc továbbá hűen a Szentíráshoz azt javasolja, hogy a természetet olyan ragyogó könyvnek tartsuk, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit. A teremtmények nagyságából és szépségéből összehasonlítás útján meg lehet ismerni teremtőjüket. És Isten örökhatalma és isteni mi volt a világ teremtésétől fogva, alkotásainak értelmes vizsgálata lépén felfogható. És itt fejezném be rövid értékelésemet a áldott lét enciklikáról, de azzal a gondolattal, hogy ezt a következő hónapokban folytatnánk, és vagy az év végére, vagy jövő év második felére remélem végig is tudunk menni ezen az enciklikán. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, önök még mindig a Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület teremtésvédelmi magazin műsorát hallják itt a Mária Rádióban, és elérkeztünk a műsorunk, a e-havi műsorunk utolsó pontjához, aminek azt a címet adtuk, hogy Naptár. Ebben a műsor szakaszban, ebben a rovadban is szeretnénk kicsit a gyakorlat felé fordulni, most inkább olyan értelemben, hogy nem azt nézzük, hogy mit tehetünk egyénileg, hanem inkább, hogy a közösség, a magyar egyházak, a magyar teremtésvédelmi közösségek, akár egyedi plébániák, akár más csoportok, vagy azok a társadalmi szervezetek, amelyekkel jó együttműködnünk, milyen célkitűzéseket jelöltek ki maguknak a következő időszakra. Tehát egy kicsit előre tekintünk, hogy mire érdemes odafigyelni teremtésvédő szemmel, füllel, szívvel a következő hetekben, hónapban, időszakban, milyen meghívásokat kapunk közösségileg a teremtés tudatos életre. Ezt a rovatunkat most ismét Nemes Csaba vállalta, hogy szerkeszti, összeállítja ebben a hónapban, úgyhogy ismét őt hallgatjuk.
Köszönöm szépen, és terveink szerint nagyon rövid leszek. A Naphimus Teremtésvédelmi Egyesület és a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola közös programja a Naphimus műhely már ugye évek óta megy, és a második tanév fél évében is folytatódik. Terveink szerint minden hónap második kedjén egy teremtésvédelmi témát járunk körül, rövid bevezető után mindenki elmondhatja gondolatai, vagy felteheti kérdéseit a témáról. Kérjük, figyeljék a főiskola honlapját, ahol majd megjelenik az erre vonatkozó felhívás. Hamarosan megjelenik egyesületünk pályázata, amelyre teremtésvédelmi témájú cikkeket várunk, részleteket majd a teremtésvédelem.hu, azaz a egyesületünk honlapján találnak majd. Egy olyan hírt is hozok, ami egy tulajdonképpen egy világnap, február 2-án gyertyaszentelő napján, ünnepeljük az úgynevezett vizes élőhelyek világnapját. 1971. február 2-án ekkor született meg Ramszár városában, Iránban, Ramszár városában fogadták el az úgynevezett Ramszári Egyezményt, amelyben a biológiai sokféleség megőrzése érdekében az ott lévő kormányok felelősséget vállaltak a vizes élőhelyek védelméért. Vizes élőhelyeket azt szoktam mondani, úgy szoktam őket jellemezni, hogy ők a jelenkorunk kis Noé bárkái olyan fantasztikus, különleges ökoszisztémát védenek és hordoznak, hogy képesek arra, hogy tovább vigyék a jövő nemzetékének ezeket a különleges és fontos, a biológiai sokféle szempontjából is fontos élőhelyeket, hogyha vigyázunk rájuk. Ugye ez az egyezmény az évezred végére, már a vizes területek általános védelmére irányuló világkonferenciával bővült Magyarországon, és jó csomó, talán emlékeim szerint 19 ilyen terület van, 1979-ben csatlakoztunk hozzá. Milyen területek vannak például, csak néhányat hasonlóan föl, ilyen például a Feltőtó, ilyen a Balaton, ilyenek a kiskunsági szikes tavak, a Hortobágy egyes részei, a Tatai-tó egyes részei, nagyjából az egész világon 80 millió négyzetkilométernyi ilyen ramszári terület van, csak közben vetem, hogy Magyarország ugye 93 ezer négyzetkilométer, tehát sokkal-sokkal nagyobb területek vannak, mint Magyarország ezeknek a védelme alatt. És akkor még egy közösségi apró hírt mondanék, ami talán erre még visszatérünk februárban is, ugye tavasszal a budakalászi önkormányzattal közös faültetést tervezünk a budakalászi település templom kertjében. Az elültetett fák mellé majd edukációs táblákkal is készülünk, tehát valamilyen ismeretterjesztő táblákat is ki fogunk helyezni, és ki fogunk tenni, és biztatjuk innen is, erről is a közösség tagjait, a fák gondozására és ápolására. Persze előbb még ezt meg kell tennünk, de a tervek ezek, és ilyen módon szeretném a rádió hallgatókat erről tájékoztatni. És köszönöm szépen, most előretekintésként én ennyit gondoltam. Köszönöm még egyszer.
Köszönjük, Csaba, ezt a érdekes, színes előretekintést. Kedves hallgatóink, most úgy tűnik, hogy ezzel akkor a januári műsorunk végére értünk. Még egy záró gondolatot szeretnék hozzátenni. A januárban van az ökumenikus imahét, a keresztény egyházak egységének az imahete, és ennek az imahétnek a nemzetközi igéje idén a János Evangélium 15. fejezetéből származik, és úgy hangzik, hogy maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. A teremtésvédelemmel kapcsolatban is mindig újra felidézzük, hogy a legfőbb ok, amiért mi keresztények a teremtés felé gondoskodással, figyelemmel és tisztelettel akarunk fordulni, az, hogy benne látjuk Isten szeretetét, és másrészt feladatul kaptuk Istentől a teremtésben, hogy az ő szeretetét közvetítsük a teremtett világ felé. Tehát ezért az ökumenikus imahétnek ez az igéje, valamiképp a mi felszólításunk is, a teremtett világ iránti gondoskodása is felszólít. Maradjatok meg szeretetemben, mondja Isten, egymás felé, felém és a világ felé, és akkor sok gyümölcsöt teremtek, a teremtés legigazibb ajándék jellegét fogjátok tudni megtapasztalni közösségeitekben, és a teremtésben is észre fogjátok venni Isten arcát. Ezzel a gondolattal szeretnék akkor elbúcsúzni. Köszönöm, hogy velünk voltak ebben a műsorban, ebben a havi adásunkban, és köszönöm a Naphimus Egyesület tagjainak is, hogy közösen készítettük ezt a műsort. Akkor a Mária Rádió teremtésvédelmi műsora erre a hónapra véget ért. Szeretettel búcsúzom a hallgatóktól, dicsértessék a Jézus Krisztus, Naphimus Mária atya voltam.
Teremtésvédelem. A Naphimus Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.
Hírpercek.
Lépjünk ki a megszokottból, meglepetés püspöki látogatás.